Ez az ígéret is elhangzott 1990. június, illetve január 28-án. A témával Ézsaiás 40. fejezetének a 8. verse, a fű elszárad, a világ elhelvad, de a mi Istenünk ígé örökké megmaradt. Az íge hirdetéssel Isten megbízásából, Frank testvér. Aztán be kell jelentenem, hogy a szeretett testvérnő, Kaufmann testvérnő hazament az Úrhoz. Decemberben voltunk a temetésén, és hálásak vagyunk az Úrnak, hogy minden földi szenvedésnek is vége. És bizonyosak vagyunk benne, hogy amennyiben megkérdeznénk tőle, hogy szeretne visszajönni, akkor azt mondaná, nem, soha. Áldott az az ember, akit az Úr magához vesz. Nem tudom, van-e olyan igazán hívő ember, aki ellenkezne azzal, hogy hazamenjen. Elmeséltem nektek egy nagyon régi prédikátorról szóló történetet, aki 80 éves korában nem akart hazamenni. Ezért mindenkit felkért imádkozni, hogy az Úr még ne vigye haza. Aztán egy nagyon egyszerű testvérnő, aki évekig hallgatta prédikációit, azt mondja, testvér, és megadja a nevét, de hiszen te azt prédikáltad nekünk, milyen csodálatos odafent, miért is nem akarsz oda menni? És ez nagyon helyén való kérdés volt. Mégis a költővel együtt én is elénekelem, ó, látni szeretném azt, aki érettem meghalt, mindig magasztalni, szeretném megváltói tett. Tét. Mi van nekünk még ide lent, hívőknek ezen a földön? Szívfájdalom, félreértések és minden, ami ehhez tartozik. Boldog az, aki tudja, hogy az Úr elkészítette nekünk a helyet. Boldog az, aki tisztában van azzal, hogy amennyiben ez a földi élet véget ér, akkor örökké az Úrnál leszünk. Ez nem csak egy reménység, amit magunkban hordozunk, ez egy bizonyosság. És mégis elég furcsa, ha ezt itt megjegyezhetem, hogy éppen manapság a ház, amelyben sok lakóhely van, ezt a ház kifejezést a politikusok is olyan gyakran használják. Az egyik barátunk azt mondja, hogy már előttünk is beszélt valaki egy házról, amelyben sok lakóhely van. Nem nevezte meg a mi Urunkat, de így van írva János 14-ben, hogy az én atyám házában sok lakóhely van. Amennyiben nem így lenne, megmondtam volna nektek. Mégis elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És éppen abban az időben, amikor gyülekezetként az utolsó időben felkészülünk arra, hogy el legyünk véve erről a földről, és belépjünk a mennyei dicsőségbe és lakóhelyekre, a földi, politikai, vallási értelemben is szóban forog egy nagy ház, egész Európa, esetleg az egész világ is, egy ház, amelyben sok lakóhely van, mindenkinek van helye, egy ház, amelyben minden politikai pártnak és irányzatnak, minden vallási pártnak és irányzatnak van helye. Ugyanezt a szókincset használják, de az egyiknek még sincs semmi köze a másikhoz. Földi szempontból a mai napokban látjuk az egység összeállítását, és ezt is nagyon világosan elmondtuk, hogy az utolsó világhatalom az Egyesült Európa lesz, egy összeállított hatalom, és ezen a hatalmon fog lovagolni a nagy szajha, ahogyan a Jelenések 17-ben világosan le van írva. Mindezeket a dolgokat szemeink előtt látjuk beteljesedni, és ennél fogva emlékezettel lehetünk a mi Urunk szavaira. Ha látjátok mindezt, hogy beteljesednek, úgy emeljétek fel a fejeteket, mert tudjátok, hogy közeledik a ti megváltásotok. Mi vagyunk az első nemzedék, amely tudja, hogy egyben az utolsó is. Előttünk sok generáció élt, akik számítottak az Úr visszajövetelére, de mi valóban az első generáció vagyunk, akik tudják, amely tudja, hogy egyben az utolsó is. És ez a kijelentés is, akkor tudjátok, nem csak akkor sejtitek, vagy gondoljátok, hanem akkor tudjátok, hogy közeledik a megváltásotok. Értitek a különbséget? Az elmúlt évszázadokban a testvéreink és a testvérnők számítottak az Úr visszajövetelével, de az ő idejükben a bibliai profécia még nem teljesült be. Ők nem látták azt, amit mi látunk, nem tapasztalták meg azt, amit mi megtapasztalunk, és ezért a nagy különbség éppen abban áll, hogy ők sejtették, azt hitték, hogy eljött már az idő, mi viszont tisztában vagyunk azzal, hogy itt van. Ha látjátok mindezt, hogy beteljesednek, úgy emeljétek fel a fejeteket, mert tudjátok, hogy közeledik a ti megváltásotok. Mindannyian tisztában vagyunk ezzel. Ez nem sejtés, hanem a bibliai profécia beteljesüle alapján tudjuk, hogy közel vagyunk az Úr visszajöveteléhez. Hadd olvassak fel néhány bibliai idézetet, és röviden érintsem őket. Az Ézsaiás 40. fejezetének, Ézsaiás 40. fejezetének, itt pedig a 6-tól 8-ig terjedő verseket szeretném felolvasni, az Ézsaiás 40. fejezetéből a 6-tól 8-ig terjedő verseket. Halt, egy hang szólal meg, kiálts, vagy prédikálj. Akkor megkérdeztem, mit kiáltsak? Minden hús olyan, mint a fű, és minden szépsége olyan, mint a mezővirága. A fű elszárad, a virág elhervad, amikor az Úr lehelete rájuk fuval. Igen, fű a nép. A fű elszárad, a virág elhervad, de az Isten ígéje, ami Istenünk ígéje, örökké fennálló, vagy megmarad. Ismételten hangsúlyoztuk, mennyire fontos, hogy az Isten ígéjét az eredeti formájában elhinni, nem értelmezni, nem magyarázni, hanem higgyünk abban, amit az írás mond. És ezt újra és újra észreveszem, amikor olyan országokba vagy gyülekezetekbe érkezem, amelyek a hagyományokban gyökereznek, és nem Isten ígéjében, hogy mennyire fontos, hogy hordozzuk a ránk bízott és kinyilatkoztatott bibliai igazságokat, és közöljük azokat Isten népével, és felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az Úr elnézte a tudatlanság idejét, de most mindenkit visszahív a bibliai mintaképet követni. Gitonga püspök kérdése még a Nairobi repülőtér épületében volt. Frank testvér, ha az Úr a következő éjszaka hazavenni az öveit, akkor ezek az újjanon megtértek az Úrnál lennének-e, vagy nem? Lennének az Úrnál? Én azt mondtam, amennyiben ez igaz lenne, hogy az Úr eljön, akkor határozottan, hogy az Úrral lennének. De azt is mondtam, hogy tudom, mire akarsz kiukadni. Ő azt akarta indokolni, hogy a keresztség egyáltalán nem szükséges az üdvösséghez. És itt van egy fontos pont. Minden szükséges az üdvösséghez, abból, amit az Úr megkövetelt és parancsolt. És ő volt az, aki azt mondta, hogy menjetek tehát az egész világra, tanítsatok minden népet, és kereszteljétek meg őket. Ez az Úr parancsa, amelyet be kell tartanunk. Hasonló szavak találhatóak az Ézsaiás 40-ben, és a Zsoltárok 103. fejezetében, Zsoltár 103. fejezetének a 14. versétől. Mert ő tudja, milyen teremtmények, milyen jellegű alkotások vagyunk, hiszen emlékszik arra, hogy por vagyunk. Az ember élete olyan, mint a fű. Az ember élete olyan, mint a fű, mint a mezővirága, amely virágzik, olyan életének ideje. Ha széllökés érte, eltűnik, és a székhelye többé nem tud róla semmit. Mindazonáltal az Úr kegyelme az örökkévalóságtól az örökkévalóságig bizonyul azoknak, vagy azokban, akik félik őt, és az ő igazsága fennállóan megmarad a gyermekeik gyermekeinek is, azoknak, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek parancsolatairól, hogy azokat megtegyék. Párhuzamot mondtam az Ószövetség ezen szava és az Efézusbeliekhez írt második fejezetének 10. verse között. És szeretném itt felolvasni az Efézusbeliekhez írt levél második fejezetének 10. versét, amelyben a következő van leírva. Efézus 2:10. Mert mi vagyunk az ő műve, az ő alkotása Krisztus Jézusban létrehozva a jó cselekedetekre, amelyeket Isten már előre elkészített, rendelkezésre állított, hogy azokban járjunk, járhassunk. A 103. Zsoltárban, mégpedig a 14. versben ezt olvastuk, mert ő tudja, milyen teremtmények vagyunk. Földi szemmel nézve szánalmas teremtmények vagyunk, de Isten szemében értékesek vagyunk. Valami becsesek, olyan teremtmények, akikért az Úr felelősséget vállalt, átvette a felelősséget. Még egyszer felolvasom az Efézusbeliekhez írt második fejezetének 10. versét. Mert mi vagyunk az ő alkotása, az ő műve, Krisztus Jézusban létrehozva a jó cselekedetekre, amelyeket Isten már előre elkészített, rendelkezésre állított, hogy azokban járjunk, járhassunk. Az ember meg kell legyen örökítve Isten részéről, örök rendeltetése kell, hogy legyen. Ezt is már elégszer elmondtuk, mivel Isten örökkévaló, az ő terve szükségszerűen egy örökkévalóságra szóló terv, és az ő szava, ahogy olvastuk, örökkévaló, megmarad az is. Örökkévalóságtól örökkévalóságtól, és nem lehet másképp. Ahhoz szeretnék olvasni az első Péter első fejezetéből. Első Péter első fejezetének itt az Ószövetségre hivatkozik Péter, és a következőket mondja. Első Péter 1, első fejezet, talán 23. verstől a 25. versig. Mert hiszen újjászülettetek nem mullandó, hanem fennmaradó magból, halhatatlan, nevezetesen az élő és örökké megmaradó Isten igéjéből. Mert minden hús olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a fű virága. A fű elszárad, és a virága lehull. Az Úr szava azonban megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amely hirdetve lett nektek üdvüzenetként, vagy mint evangélium. Itt nincs elválasztva, vagy elválasztás az Ószövetség és az Új Szövetség között. Itt az evangélium Isten ígéjeként van elénk beállítva. A keresztről szóló beszéd azonban az elveszettek számára ostobaság. Egyszerűen azt mondják, ha Isten meg akarna minket menteni, akkor nem ezen a módon kellene megtennie. Én nem tudom, mennyire tudják az emberek ennyire elfelejteni magukat, hogy elő akarják írni Istennek, hogyan vagy miként kell mit tennie. Isten minden cselekedetében, minden döntésében szuverén. Boldog az, aki annyira tiszteli és becsüli az Urat, hogy mindezt készségesen elfogadja, és úgy hagyja állva, ahogy Isten megajándékozott bennünket vele kegyelemből. Mi azok közé tartozhatunk, akik egyszerűen hisznek, akik nem tesznek fel kérdéseket, hogy miért kellett ennek így vagy amúgy történnie. Akik egyszerűen hisznek, ahogy az írás mondja, azért, hogy Isten áldása teljes mértékben ránk szállhasson. Hát nem örültök-e annak, hogy Isten eltávolította belőlünk minden makrancosságot, és elvezetett minket az igazi hithez, amely életet hozott, isteni életet, és így legbensőségesebb kapcsolatba kerültünk Istennel. A mi Istenünk egy örökkévaló Isten, az ő szava örökkévaló beszéd, és neki van egy népe a földön, amely az ő örök életét magában hordozza. Igen, emberek, akik átmentek a halálból az életre. Csak idő kérdése még, hogy az utolsók is ki legyenek ragadva a mullandóságból, a maradandó fennállóságba, és a halandóságból a halhatatlanságba. Egy dolgot tudunk, hogy ez meg fog történni. És itt is szeretném kiemelni, hogy mi valóban az első nemzedék vagyunk, amely nem csak sejti, és nem csak hiszi, hanem tisztában van vele, hogy ez meg fog történni. Az első generáció, akiket Isten megkegyelmezett, hogy tanúi lehessünk az ő megváltási terve beteljesülésének, annak beteljesedésében. Még egyszer elmondom, Pál apostol írt róla, az apostolok számítottak ezzel, és sok hívő az elmúlt közel 2000 évben, de Isten minket helyezett be ebbe az időbe. Micsoda kiváltság, hogy most élhetünk. Ma az Úr azt mondaná nekünk, üdvösek a ti szemeitek, mert látnak, és a ti füleitek, mert hallanak, és a ti szívetek, mert hisz. Mert sok próféta és apostol szeretett volna betekintést kapni és átélni azt, amit mi látunk és átélünk, de előttünk hazamentek, távoztak. Az Úr azonban véghez viszi az ő tanács határozatát egészen a végéig, és mi részesülhetünk az íge fényében, és ebben a fényben látjuk a világosságot. Gyakran hangsúlyoztuk, amennyiben a prófétai íge mennyei megvilágosodást kap, akkor ragyog azután úgy, mint egy fényes lámpás sötét helyen. Viszont az íge a szellem által kell legyen kinyilatkoztatva. Éppen ezért szeretjük hangsúlyozni, hogy Isten egy különleges módon felhasználta szeretett Branham testvérünket arra, hogy az ígét a gyertyatartóra állítsa, hogy az ígét kinyilatkoztatott ígévé tegye. Az írottat újra élő, kimondott ígévé tegye, hogy Isten ígéje újra megszólítson, érintsen minket, és el legyünk vezetve ebben az ígében, sőt a legszentebb hit alapjára felépülve, hogy aztán Istennek is imádatot tudjunk felajánlani szellemben és az igazságban. A 25. versben ezt olvastuk. Az Úr szava azonban örökké megmarad. Ez az a beszéd, amely üdvüzenetként lett hirdetve nektek, mint evangélium, Jézus Krisztus evangéliumaként, Istenünk szabadító és örömteli ígeüzeneteként, amely hozzánk lett intézve. Még egy íge a jelenések 14-ből az örökké valóság fogalmával kapcsolatosan. Itt a jelenések 14.6. versében az evangéliumra utalva ez áll. Azután láttam egy másik angyalt repülni fent a magasban, az ég kellős közepén repülni, akinek feladata az volt, hogy minden nemzetnek és törzsnek és nyelvnek és népnek megbízhatóan hirdesse az üdvösséggel kapcsolatos örökkévaló éke üzenetet. Itt az örök vagy örök érvényű szó kifejezésre kell figyelnünk. Az örök Istenünknek, aki megajándékozott bennünket az örök élettel Jézus Krisztusban, ami urunkban, van egy örök érvényű evangéliuma, amelyet minden embernek, aki üdvözülni akar, el kell fogadnia, hogy üdvözüljön. Itt is érvényes az apostolok cselekedeteiből származó íge, Isten elnézte a tudatlanság idejét. De mi nem a Luther-kori, Zwingli és Calvin idejében élünk, nem Wesley János, William Booth, Finney, Moody idejében, vagy legyenek bárkik. Hisszük ugyan, hogy nem lehet másképp, és ha valaki megkérdezi, hogyan fog ez megtörténni, akkor erre is meg tudom adni a választ nektek, mert fekete-fehéren le van írva a Szentírásban, mégpedig a Zakariás 4. fejezetében. Zakariás 4. fejezete, 6. verse. Zakariás 4. fejezetének a 6. verse. Erre fel a következő tájékoztatást adta nekem. Így hangzik az Úr szava Zerubábelhez intézően. Nem hadsereg erejével, és nem is erőszakkal történik ez meg, hanem az én szellemem által. Így szól az Úr a seregek ura. Nem hadseregekkel, és nem erőszakkal történik ez meg, hanem az én szellemem által. Így szól az Úr. És milyen összefüggésben mondta ki ezt? A zárókővel kapcsolatosan. Hadd olvassam fel ezt is nektek mégis. A Zakariás 4. fejezetének 7. verse. Ki vagy te nagy hegy, Zerubábel előtt légy síksággá, vagy lapájjá. Ő fogja az oromzati követ, vagy a zárókövet, ami ugyanaz. Ő lesz az, aki a zárókövet a meghatározott helyére elhelyezi, vagy felerősíti újongó kiáltások közepete, vagy kíséretében. Kegyelem, kegyelem vele. Isten az Úr átvette a felelősséget, de éppen az utolsó hétfő este Nairobiban megemlékeztetett a 118. Zsoltárra. És a 118. Zsoltárban pedig megvan írva valami, ami nem tudjuk csak úgy könnyedén túltenni magunkat, a 118. Zsoltár 22. versétől. Az a kő, amelyet az építők elvetettek, vagy megvetettek, éppen az lett sarok kővé. Abban az időben az építőknek nem volt helyük a sarok kőnek, bár ő az alapkő, mégis elvetették. És aztán így folytatódik itt tovább, az Úrtól történt ez, csoda a mi szemünk előtt. Akkor elvetették az Urat, mint sarokkövet. Ma dobok és trombiták kíséretében vetik előt, mint zárókövet, de a saját házukat azt építik tovább. Mert Isten ígében van az is megírva, hogy ahol az Úr nem építi a házat, ott a munkások hiába fáradoznak rajta. És Jézus azt mondja, én akarom építeni az én gyülekezetemet, és a pokol kapui nem fogják legyőzni azt, nem diadalmaskodnak rajta. Mi haszna van mindezeknek az építményeknek, amennyiben a sarokkő és a zárókő nem kerül bele az épületben, nincs belefoglalva. Csak az, aki isteni szabás szerint épít, számíthat arra, hogy azt, amit épít, az Úr jelenlétében érvényesülni fog. De képzeljétek csak el, hogy éppen a következő versben ez van kifejezésre juttatva. Ez az a nap, amelyet az Úr alkotott. Hadd örvendezzünk és vigadozzunk azon. Ez volt az a nap, amelyet az Úr készített, alkotott. Az üdvösségnek a zsidóktól kellett volna eljutnia a nemzetekhez. Ők el kellett utasítsák a megváltójukat azért, hogy mi elfogadhassuk őt. Az egyiknek egy botránykő, a bosszankodás sziklája, a többieknek a hívővé váltaknak a drága pecse sarokkő, és számunkra még a drága zárókő is. Mert ő valóban az első és az utolsó, ő a kezdet, a befejező, és az alfa és az omega is. Milyen csodálatos, szép, hogy ezt az isteni kinyilatkoztatás fényében láthatjuk. Nem seregekkel, nem hatalommal, nem az emberek által elérhető dolgokkal, hanem az én szellememmel, mondja az Úr. És mivel ez így van, nyugodtak lehetünk. Képzeljétek csak el, hogy ránk lett volna bízva a gyülekezet beteljesítésének, annak tökéletességre jutásának a megvalósítása, annak kieszközlése, hiszen ez lehetetlen lenne, azt sem tudnánk, miként kellene megtenni. De ő tudja az időt, ő tudja, hogyan és mikor kell megtörténnie minek, és meg is fog történni. Annyira bizonyosan, ahogyan az Úr megváltotta a gyülekezetet. Már Pál apostol látta a gyülekezetet folt nélküli mennyasszonyként a trón előtt, János pedig a Pátmos szigetén. De Pál apostol különös az Efézus 5. fejezetében és más bibliai idézetekben már látta a beteljesült, a tökéletességre jutott gyülekezetet, folt és ránc nélkül, a bárány vérében tisztára mosva, az íge vízfürdőjében megtisztítva, az igazságban megszentelve, amelyet a Szent Szellem kinyilatkoztatott nekünk. És így nem csak elméletileg, hanem teljesen gyakorlatilag is megkapjuk azokat az isteni áldásokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy részesülhessünk a tökéletességre jutásban. Senki sem rövidítheti le az útat, senki sem hagyhat ki bizonyos állomásokat, arra vagyunk hivatottak, hogy mindezeket az élményeket megtapasztaljuk Istennel, átéljük, és aztán rábízzuk a beteljesülést, amíg a hitből a látásba el nem jutunk. És az Úr, aki elkezdte az ő munkáját, be is fogja fejezni azt Jézus Krisztus napjára. Így van megírva, nem elő, hanem a Jézus Krisztus napján. Az Úr tudja, hogy mikor van ez a nap. Egy dolog biztos, azon a meghatározott napon, Jézus Krisztus napján, amikor Jézus Krisztus magához veszi az öveit, a mennyasszony tökéletességre lesz juttatva, megmosottan, fehér ruhába öltözötten, folt nélkül, ránc nélkül, minden hibától mentesen meg fog történni. Az ígének, a vérnek és a szellemnek az ereje által fog megvalósulni. Mi hiszünk ebben, és ezért kérni akarjuk Istent, hogy mindezt tegye meg velünk, végezze el rajtunk az ő szent nevének tiszteletére és felmagasztalására. Amen. Hadd imádkozzunk. Mennyei Atyánk, szívből köszönjük neked a te szent jelenlétedet. Köszönjük neked a te szent ígédet, a te szent véredet, a te szent szellemedet. Köszönjük neked, hogy van egy gyülekezeted, amelyet te magad megszentelsz. Megszentelten fog előtted állni, mert megszentelődés nélkül senki sem láthatja meg az Istent. Szeretet Uram, hajts végre bennünk egy mély megtisztítást, egy teljes megszentelődést, egy teljes elköteleződést, egy odaadást neked, Uram, hogy felhasználhass minket, hogy megállhass minket, és áldássá állíts minket. Ó, szeretet Uram, hálát adunk neked, te vagy a király és a pap, mint megváltó, mint Isten bárányja, a te véredet adtad, hogy egy megváltottaknak szánt sokaságot hoz létre eredményként. Emberek, akiket királyokká és papokká tettél, egy szent tulajdon néped, tulajdon népeddé, amely hirdetheti Isten erényeit. Szeretet Uram, ez az isteni valóság, mert most már Isten gyermekei vagyunk. Még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mik leszünk valamikor. Mindazonáltal, amikor nyilvánvalóvá válik, akkor olyanok leszünk, mint te, hasonlóak. Egyenlőek hozzád. Halleluja, magasztalunk téged, és hálát adunk neked ezért a napért is, ezért az Istentől érkező szolgálatért, hogy a Szent Szellem által hadd jusson békesség és öröm minden szívbe, hogy énekelhessük azt, hogy ha Isten békéje átjárja, vagy áthatja a lelkemet. Ó, Istenem, vegyél el minden hitetlenséget, minden kételyt, dicsőítsd meg a te nevedet, igazolt a te így szavadat, és tégy minket hálásakká és boldoggá te jelenlétedben. Téged a mindenható Istent illeti, meg még egyszer a legbensőségesebb hála mindenért. Az utolsó missziós utazásért is, amely sokan hallották a te szavadat. Szeretet Uram, kelts életre a te szíved szerint élő pásztorokat, ahol te magad építhetsz és legeltethetsz, ahol Isten munkatársainak tekinthetőek lehetünk. Szeretet Uram, az aratnivaló sok nagy, a munkás kevés. Ismét elődbe helyezünk mindent, és kérünk téged, emeld fel a te tekintetedet fölöttünk, vezess minket Isten szelleme által, és add meg nekünk a te békességedet. Igenis, vezess minket az isteni nyugalomba azért, hogy munkáinkból megnyugodjunk, és Istenben nyugodhassunk, Isten művében, amely a Golgotán megvalósult. Hálát adunk neked, magasztalunk téged, és imádunk téged. Te hűséges, örök, mindenható Isten, és ezt a Jézus Krisztus, a názáreti fenséges nevében tesszük. Halleluja! Halleluja! Amen.
Amen. Amen.